Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szükségünk van a fiatalok és idősek új szövetségére, hogy a hosszú élettapasztalattal rendelkezők életkedve ösztönözze a növekedésben lévők reménységének hajtásait. Így tanuljuk meg az élet szépségét, hozunk létre testvéri társadalmat, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ma van a nagyszülők és idősek világnapja, amelyre Ferenc pápa üzenetet írt, ne hagyj el öregkoromban címmel. Mint írja, Isten nem hagyja el gyermekeit soha. Akkor sem, amikor életkorunk előre halad és erőnk megfogyatkozik, amikor hajunk megőszül és társadalmi szerepünk csökken, amikor életünk kevésbé termékenyé válik, s akár hasztalannak is tűnhet. Ő nem a külsőt nézi, és nem által olyanokat választani, akik sokak szemében jelentéktelenek. Egyetlen követ sem vetel, sőt a legrégebbiek adják azt a biztos alapot, amelyre az új kövek támaszkodhatnak, hogy együtt építsék a lelki házat, fogalmazott Ferenc pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében. Hozzátette, az egész szentírás az Úr hűséges szeretetének elbeszélése, amelyből egy vigasztaló bizonyosság válik nyilvánvalóvá. Isten folyton megmutatja nekünk irgalmát, mindig az élet minden szakaszában, minden körülmények között, még árulásainkban is. A zsoltárok tele vannak az emberi szív ámulatával Istenen, aki elégtelenségünk ellenére is gondunkat viseli. A zsoltárok biztosítanak bennünket arról, hogy Isten az anyamétől kezdve szövi életünket, és hogy az alvilágban sem hagyja el. Így biztosak lehetünk abban, hogy öregkorunkban is közel lesz hozzánk, annál is inkább, mert a Bibliában az öregkor elérése az áldás jele, hangsúlyozta Ferenc pápa az idősek világnapjára írt üzenetében. Ha világrendszerváltásról van szó, akkor szükség van egy magyar nagy stratégiára is. Jelentette ki a kormányfő Tusnádfürdőn a 33. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor zárónapján. A kormányfő kijelentette, az eddigi általában 2010-ben elkezdett és 2030-ig szóló szakpolitikai akcióterveket végigvisszük és befejezzük. Ez azonban hosszabb távon, akár évszázadokon át fennmaradó világrendszerváltáskor már nem lesz elegendő. A magyar nagy stratégia alapja a konnektivitás, amelyben nem engedjük magunkat bezárni a most kialakuló nyugati és keleti világgazdaság egyikébe sem. Mindkettőben ott kell lennünk, emellett nem szállunk be a kelet elleni háborúba, valamint a technikai és kereskedelmi blokkosodásba sem, hangoztatta Orbán Viktor. Ki kell terjeszteni a magyar társadalom stabilitását szolgáló támogatási rendszert a magyarok lakta területekre az országhatáron kívülre is, jelentette ki a magyar miniszterelnök az erdélyi Tusnádfürdőn. Orbán Viktor a 33. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor zárónapján azt mondta, belátható időn belül az összes olyan támogatást, amely a magyar társadalom stabilitását és rugalmasságát szolgálja, például a családtámogatási rendszert, ki kell terjeszteni teljes egészében a magyarok lakta területekre, az országhatáron kívülre is. A kormányfő szerint a magyar nagy stratégiának nemzeti alapokon kell állnia. Minden magyarok lakta területet magában kell foglalnia, és a világon élő összes magyart magához kell kapcsolnia. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az irány nem rossz. A magyar állam jelenleg évente átlagban 100 milliárd forintot fordított erre, miközben a Gyurcsány kormány időszakában egy év alatt ez csupán 9 milliárd forint volt. Ez több mint 10-szeres növekedést jelent, tette hozzá. Végül az időjárásról. Északnyugat felől szakadozott hidegfronti felhőzet érkezik, s halad délkelet felé, de ennek ellenére is összességében sok napsütés várható. Záporzivatar inkább csak kevés helyen, kissé nagyobb eséllyel a nyugati-délnyugati tájakon, valamint az északi középhegységben fordulhat elő. Az érkező hidegfront mentén átmenetileg többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az egyre nagyobb területen északnyugatira, északira forduló szél. A hőmérséklet napközben 31 és 38 fok között várható, délután északnyugat felől elkezd csökkenni a hőmérséklet, híreket hallottak.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Nem szenved a test, ha rendben van a lélek. Ez a Vas Alberttől származó gondolat a hitvallásom, mai műsorom vendégének, dr. Kerekes Ferenc orvosnak, akivel életéről és munkája szeretetéről beszélgetek az előttünk álló közel fél órában. Ha tehetik, maradjanak velünk! Hogyan indult el a nagybetűs életben? Hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára? Milyen emlékeket őriz ezzel kapcsolatosan?
Hát nekem nagyon jó gyerekkorom volt, mert nagyon jó szüleim voltak. Nagyon jó gyerekkorom volt olyan életemben is, hogy békesség volt körülöttem, annak ellenére, hogy háború után 48-ban nem volt olyan jó szociális helyzet, de abban a kis mikroklímában, amiben én felnőttem, ott nagy szeretet, békesség, egy nagyon jó polgári, társadalmi lét volt annak idején abban a városban, ahol én születtem, Ungváron. Nagyon jó barátaink, ismerőseink voltak, ezek mind tisztességes polgárok voltak különböző szakmából, de nagyon jó emlékeim vannak a gyerekkoromról, meg a szüleimről is. Anyukám sose dolgozott, apám ugye egy elég híres orvos volt, akit azóta is nagyon tisztelnek, pedig már több mint 20 éve meghalt. És hát nekem nagyon-nagyon nagy, hogy ismerem, kötelességem volt, hogy ennek a múltnak ne legyek a szégyene, hogy nem, hanem ezt megpróbálom tovább vinni.
Nem is volt akkor kérdéses, hogy önből, ha nagy lesz, akkor orvos lesz?
Ennek van egy érdekes története. Apám, aki ugye mondtam, hogy orvos volt, hát azt mondta, hogy a két lánya semmilyen körülmények között nem lehet orvos, te lehetsz orvos, mert ő tudta az én érdeklődésemet, meg kvalitásaimat, tehát ismert engem, mint embert, és nekem megengedte, hogy orvos legyek. Nem mondta, hogy legyél, de azt mondta, hogy te lehetsz orvos. És ebbe igaza is volt. Aztán volt még egy érdekes dolog, amikor én már egyetem vége fele közeledett, és már azon gondolkozom, hogy milyen orvos is legyek. Én pszichiáter szerettem volna lenni, mert nagyon érdekelt a lélek, mint olyan. De annak idején apám lebeszélt erről, hogy ne légy pszichiáter, mert azt mondja, rengeteg rossz élményed lesz azáltal, hogy az embereknek hiába ki fogod adni a lelkedet, és hiába fogod akarni meggyógyítani őket, öngyilkosok lesznek, és akkor ez neked nagyon rossz lesz. Akkor hagytam magam lebeszélni, de ez az affinitásom, vagy ez a vágyam továbbra is megvolt, hogy én a lélekkel foglalkozzam, és azóta is foglalkozom vele, és amit tudtam, és belefért az időmbe, lehetőségembe, azt elolvastam, tanulmányoztam, meg hát rengeteg élettapasztalatot szerettem ez alatt a 42 év alatt, amióta orvos vagyok, tehát azért hosszú idő. Rengeteg családot ismertem meg, generációkat, ugye unoka, anyuka, nagymama, nagyapa, stb. És ott észrevettem, hogy bizony-bizony a generációk és az emberek a családokban nagyon sok olyan van, hogy ha rossz számítógépes programot programoznak be a gyerekbe, pszichikai értelemben, abból a gyerekből nem lesz egészséges felnőtt. A nagymama is olyan volt, az anya is olyan, és már az unoka 6 éves korban is olyan, sajnos. Tehát kezdtem gondolkozni, hogy hogyan lehetne valahogy ebben a témában tanítani az embereket, hogy jó programot csináljanak maguknak, mert gyakorlatilag az ember agya pont úgy működik, mint a számítógép, csak sokkal bonyolultabb, és a programot nem egy számítógép programozónak kell csinálni, hanem önmagának kell mindenkinek megcsinálni, és önmagának kell felelősséget vállalni azért a programért. Na most a szerencsétlen ember, aki mindenről nem tud semmit, nem tehet róla, és az a baj, hogy az oktatás ezzel egyáltalán nem foglalkozik. Tehát én megpróbáltam valami hiányt pótolni, amit eddig nagyon nagy hiánynak látok oktatásba, posztgraduális képzésbe, és teljesen hiányzik ez a látszem. Ugye egy targoncához, ami 5 km sebességgel megy, jogosítvány kell, és vezetői alkalmasság, stb. Gyermeknemzéshez, gyermekneveléshez nem kell jogosítvány, ugye? Ezt nem tanulja sehol senki sem, nyilván talán a oktatás, tehát a pedagógusok valamilyen képzést kapnak ebben, de az sem orvosi pszichológia. És megpróbáltam valahogy egy olyan táblázatot, egy olyan oktatható anyagot készíteni, amit mondjuk egy óra leforgása alatt meg lehet tanítani, el lehet mondani, hogy mik azok a fő játékszabályok, amik az életben vannak, ugyanúgy, mint az autó vezetés közben van a jobbkéz szabály, stb. Itt megvan a pozitív érzelmek és a negatív érzelmek szabálya, a céloknak a szabálya, és az, akinek nincsen célja, és negatív érzelmek dominálnak a lelkében, annak könnyörtelenül sajnos rossz irányba vezet az útja, mert rossz a programja.
Beszélünk még majd erről a táblázatról, de most nem véletlenül teszem fel azt a kérdést önnek, hogy milyen orvos vált önből, hiszen ezzel kapcsolatosan van egy története?
Viccből mindig azt szoktam mondani, hogy megkérdeznek, hogy milyen orvos vagy, azt szoktam mondani, hogy jó orvos. És szerintem a jó orvosnak az a kritériuma, ezt most abszolút öndicséret nélkül mondom, hogy sok dologban érdekel, tehát sok minden érdekli. Nem szabad csak belgyógyászattal, vagy csak sebészettel, vagy csak pszichológiával, vagy csak fogászattal. A jó orvosnak mindennel foglalkozni kell. Tudni kell, hogy annak van a családban, vannak szociális gondok. Tudni kell azt, hogy az apuka mondjuk iszik, vagy az anyuka gondatlan. Tudni kell azt, hogy a gyerekek mennyit töltenek. Hát mindent kell, hogy érdekelje az orvost ahhoz, hogy tudjon segíteni. Tehát nem a hátfájást kell gyógyítani, hanem az embert kell gyógyítani. Ezt több ezer évvel ezelőtt is mondták és vallották az orvosok. Kétségkívül, hogy kell specializálódni. De az alapellátásban széles rálátású, mindennel foglalkozó és minden iránt érdeklődő orvosokra van szükség. És én ebbe az irányba szeretnék menni, hogy milyen sikerrel, azt majd az utókor megmondja meg a betegeim, úgyhogy nem tudom.
Édesapja egyetemen is tanított, és bár ön nem tanít egyetemen, azt mondta önnek, hogy nem baj, fiam, a házi orvosságot is lehet jól csinálni, mert hogy házi orvosként működik ön, és meg is próbálja jól csinálni a házi orvosságot, hiszen betegeihez van egy kedves szava.
Előfordul 60-70 beteg is egy nap a rendelőbe, azért olyankor az ember nem lehet abszolút türelmes mindenkihez minden értelemben. De szerintem, hogyha egy embernek van egy problémája, az ne azzal kezdje, hogy bemegy a 60 közé, és belevág a leglényegesebb problémába, hanem talán esetleg megkérdezheti, hogy doktor, mikor érne rá, mert nekem van egy olyan probléma, ami nem 3 perces, és akkor az orvos gondolkozik, és azt mondja, akkor kedden délután. És akkor leülünk, és akkor van egy óra, de nem lehet elvárni azt, hogy mindig 5 perc alatt el lehet intézni a legnehezebb problémát is. Na most, hát a másik dolog, hogy az orvos és a beteg kapcsolat, ez egy hosszú távú dolog. Lehet, hogy azt a konkrét mai betegséget nem is a legtökéletesebben gyógyítja meg az a bizonyos orvos. De hosszú távon, 30 év alatt mindig mondjuk legalább egy 80-90%-os arányjal jól gyógyítja, akkor jó a orvos-beteg kapcsolat. De ha netalántán az orvos valamikor nem jól csinál valamit, tehát ő is ember, tehát neki is meg kell bocsátani azt, hogyha esetleg nem jól csinál valamit, és akkor vissza kell mondani, és azt kell mondani, kérem szépen, most ez nem volt jó, de nézzük már meg, hogy tudunk ezen javítani. Az orvos-beteg kapcsolat ez egy kölcsönös bizalmon alapuló viszony, szerintem a szerelemhez lehet hasonlítani, ahol igenis lehetnek időnként akár válságok is, de ez egy nagyon-nagyon bizalmi viszony, nagyon fontos dolog. Tudnélik, hogyha egy beteg bízik az orvosában, a régi klasszikus doktorbácsiában, nekem van egyébként olyan betegem, aki úgy hív engem, hogy az én doktorbácsim, és szerintem ez a csúcs dolog az egészben, annak az ember ad egy gyógyszert, annak az fog is hatni. Az, aki azt mondja, elmegyek a hülye dokihoz, és majd valamit ír nekem, azt előre megmondom, hogy a legjobb gyógyszer se fog hatni, mert ott nincs orvos-beteg viszony, ott nincs pszichikus hatás, ott nincs placebo hatás, ott nincs hipnotikus hatás, már pedig az orvostudományban évezredek óta a hipnotikus hatásnak nagyon fontos jelentősége van. A legjobb gyógyszer is csak ezáltal hat. Nem beszélve arról, hogyha a beteg meghallgatja, hogy az orvos még pszichés értelemben is hat rá, és megpróbál neki segíteni, hogy könnyebben viselje el a betegségét, vagy a kínját, vagy a baját. Ez is egy fontos dolog, mert ez is kell nem csak a receptet felírni és oda tenni, tessék kiváltani és szedni, vagy elmenni ilyen olyan szakrendelésre, hanem pszichésen is vezetni kell a beteg. Nagyon fontos dolog.
És egy jó beszélgetés néha többet érhet, mint mondjuk a sok-sok orvosság?
Hát ez teljesen egyértelmű, tehát mindig a betegség, vagy a probléma, vagy a válság kezdetén egy jól irányított, hát szinte meg is gyógyíthatja a beteget, tehát akkor érdemes rászánni mondjuk akár egy órát is, mert azzal megspórol az ember később több száz órát, a betegnek is, meg magának is.
Köszönöm, doktor úr, szívből köszönöm én, hogy segített erre a szép világra jönnöm. Köszönöm, doktor úr, hogy kinyíltak szemeim, s hogy viszonylag jól állok ezen a földön. Köszönöm, doktor úr, a védőoltásokat, bár néha fájt, de szükséges volt sokszor. Köszönöm, doktor úr, hogy majdnem kigyógyított a velem született káros hajlamokból.
A közelmúltban láttam az egyik helyi televízióban az ön előadását, melynek címe egy Vas Albert idézet volt: nem szenved a test, ha rendben van a lélek. És előttünk most egy táblázat látható, melyre már utaltunk is a beszélgetésünkben. Legyen olyan kedves, néhány mondatban ismertesse hallgatóinkkal ennek a táblázatnak a mondani valóját. Ez egyfajta kressz táblázat arra vonatkozólag, hogy hogyan éljük az életünket, mire törekedjünk.
Hát a hasonlat teljesen jó, mert végeredményben az életben vannak ugyanolyan szabályok, mint az autóvezetésben, amiket érdemes betartani. Más kérdés, hogy sajnos nem tanítanak bennünket erre sem az iskolában, sem máshogy, szüleinket sem tanították, tehát valaki vagy ráérzett, vagy ráérez ezeknek a szükségesére, vagy netalántán olyan szerencséje volt, hogy bölcs apja, nagyapja, vagy valaki ott is megtanította, az egy szerencsés ember. De ha ez nincs, és ma ugye ebbe a zaklatott világba, ahol hullámok csapnak át fejünk fölött, és nem rendelkezünk ismeretekkel abban, hogy hogyan vegyük ezeket az akadályokat, és hogyan tudjunk mégis a célunk irányába haladni, erről szól ez a táblázat. Az a lényege, hogy mindenkinek saját magának kell megszabni a céljait, a kis céljait, és azok irányába kell haladni, anélkül nem lehet semkinek élni sem, hogyha nincsenek céljai. Sajnos az emberek zömének nincsenek célja, hanem várják, hogy valaki majd megoldja az összes problémánkat. Tehát a célok nagyon lényegesek, ezen a táblázaton ez a fő hangsúly, és én nekem kell a célt kitűznöm, és én vagyok felelős a célért is, meg a megvalósításért is. A másik része ennek a táblázatnak az, hogy milyen érzelmekkel, tehát meg lehet nézni, hogy milyen érzelmekkel rendelkezem én, mert akinek a negatív érzelmei dominálnak az életében, különösen vonatkozik ez a gyűlöletre, a pesszimizmusra, annak az útja egészen biztos a betegség irányába fog haladni, mert diszharmonikus lesz a kapcsolata a társadalommal, a környezetével. Annak az embernek viszont, aki szeretettel gondol másokra, a szomszédjaira, ismerőseire, szerette mindenkire, tehát a szeretet, a megbocsátás és a pozitív gondolkodás dominál a lelki világában, az érzelmi világában, annak harmonikus lesz a kapcsolata a környezetével, rengeteg energiája fog maradni, és akkor tettekbe és különböző eredményekbe fog megmutatkozni az élete. A másik embernek meg a különböző szakrendelések és különböző orvosi rendelőintézetekben fog eltelni az ideje, és fogja keresni, hogy ki a hibás azért, hogy ő beteg. Hát ő önmaga a hibás, szerencsétlen, mert nem jött rá, hogy nem jó irányba megy az élete. Erről szól ez a táblázat, ez egy oktatói táblázat, körülbelül 40-45 percet szoktam én ezt elmondani, most ugye 3 percet mondtam el a lényegét, és akkor 6 éves gyerektől kezdve a 80 éves öregbácsig sosem árt megnézni, hogy valójában ki vagyok én, megnézni, mennyi a negatív érzelmem, mennyi a pozitív érzelmem, és akkor ebből lehet készíteni egy mérleget, hogy most én hogy állok. Betegeknek is lehet, tehát ez már gyógyításra is használható, amikor konkrétan egy betegséggel fordul hozzám valaki, akkor áttanulmányozza, hogy hogy áll neki a lelki világa, csinál egy analízist, és utána átbeszélgetjük, hogy ezekből a mondjuk a negatív érzelmekből hogyan lehet kigyomlálgatni azokat az érzelmeket, amik hát oda vezetnek, hogy ő beteg. És ha szépen azokat kigyomlálja, akkor a virágok a másik oldalon, azok szépen fognak virítani, és szépen fog pozitív irányba menni a betegnek a lelki világa, és ha a lelki világa pozitív irányba megy, akkor ez nem azt jelenti, hogy soha nem lesz beteg, hanem azt jelenti, hogy még a betegségeket is könnyebben fogja elviselni, és könnyebben meg fog belőlük gyógyulni. Ez ennek a táblázatnak a lényege.
Mivel oktató táblázat, ezért arra is törekszik, hogy diákoknak, középkorúaknak, nyugdíjasoknak, minden korosztályú embernek egyaránt népszerűsítse és hirdesse ezt a lehetőséget?
Igen, sőt, azt szoktam mondani, hogy ha ott van nekem 10 vagy 12 diák, vagy 20 vagy 30 akármennyi, mindig azt mondom, hogy vigyétek haza, mondjátok el apukátoknak, anyukátoknak, testvéreteknek, fénymásoljátok le, és adjátok oda annak, akinek esetleg lóg az orra. És mondjátok meg neki 3 mondatban, hogy nézd már át ezt az oldalt, hogy hát ha találsz benne valamit, és ha találsz, és nem tudod megoldani, akkor keressél egy papot, egy orvost, egy pszichológust, aki esetleg tud segíteni neked abban, hogy megszabadulj azoktól a terhektől, amik nyomják a lelkedet.
Logikus az, amit mond, és ez a táblázat is nagyon logikusan van felépítve, de kétségtelen tény, hogy minden ember más és más. Másképpen áll hozzá a helyzethez. Mit tapasztal? Mindenki pozitívan áll ehhez a táblázathoz, és valóban elfogadja az ön által logikusan és észszerűen, észérvekkel alátámasztott példákat?
Hát sajnos nem így van, de nem is várom el. Tehát én azt mondom, hogy ha 100 emberből 10 embernek tudok segíteni, de csak egynek is, akkor nekem már megérte. Nekem megérte. De ha 10-nek az már nagyon jó, de ha ez a 10 esetleg még másik 5-nek is segít vele, akkor már ez nagyon-nagyon-nagyon jó. És ha csak egyszer az életben ezt a táblázatot használja az illető, és ezzel egy kis gödörből sikerül neki kijönni, akkor én már nagyon elégedett vagyok. Tehát nem lehet azt elvárni, hogy a társadalom minden része és minden embere pozitív gondolkozású ember legyen, de mint az utóbbi évek mutatják, és az utóbbi hónapok mutatják, erre óriási szükség van, és még nagyobb szükség lesz. Tehát, hogyha az emberek ilyen krízis helyzetben vannak, mint most, és negatívan fogják ezt az egészet fogadni, hát akkor egész biztos, hogy elmestik a meccset. Tehát sem a sportban, sem a kórházban nem lehet megijedni az ellenféltől, vagy a sporttárstól. Csak úgy lehet, hogy fölveszem vele a küzdelmet, fölveszem vele a versenyt, és akkor győzni is lehet. Győzni nem lehet másképp. Tehát, ha a boxoló megijed és el kell szaladgálni az ellenfelétől a ringbe, akkor egész biztos nem nyer. De a szemben néz vele, és igenis fölveszi a küzdelmet, és küzd vele, akkor van esélye, legalábbis 50% már van, hogy győz.
A pozitív gondolkodás a kulcsfogalom, és ahogy ön is említette, a küzdelmet nap mint nap meg kell küzdenünk a pozitív gondolkodásért, és utána majd ez egy idő után természetessé válik az életünkben?
Egyértelműen így van, tehát a pozitív gondolkozás természetessé válik, ha az ember békében van önmagával. Tehát az első lépés, hogy elfogadom önmagam olyannak, amilyen vagyok. Enélkül nem megy. Tehát aki magát nem szereti, az ne várja el, hogy más szeresse. Ez teljesen lehetetlen. A másik az, hogy önmagam szintjéről kell mindig indulni. Tehát nem lehet más szintjéről, csak a saját szintemről tudok indulni. Nem az a lényeg, hogy mindenki egy guru legyen, vagy valamilyen nagyon nagy bölcsember, hanem az a lényeg, hogy ő próbáljon javulni a saját lehetőségeit, próbáljon fejlődni. Tehát úgy a pozitív gondolkozásában, úgy az optimizmusában próbáljon pozitív irányba menni, hisz az egész élet erről szól, hogy először egy fát ültetek a kertbe, aztán még egyet, aztán egy gyerekem van, aztán egy másik gyerekem, egy barátom, aztán kettő. Tehát soha nem lehet azt kezdeni, hogy a végén kell, tehát a templomot is az aljával kezdjük építeni, az alappal. Aztán lehet, hogy 40 év múlva lesz belőle templom. De nem baj az, hogyha az ember 20 éves korban legalább tudja, hogy milyen irányba halad, ugye? Úgy nem lehet elindulni autóval se, hogy nem tudom, hogy hova megyek. Tehát tudom, hogy én Budapestre akarok menni, ugye? És nem Kazincba a cikára, akkor nyilván jobbra fordulok, és nem balra. Ugyanígy az élet is, hogy én tudom, hogy én egy valamiféle pozitív életcél felre megyek, akkor van egy térképem, és akkor esetleg megkérdezem, hogy hopp, most elakadtam, mit csináljak, ugye? Erre is jó, elakadtam, mert mit tudom, most gyűlölöm a főnökömet már 6 hónapja, és akkor én megmondom, hogy mit lehet ezzel csinálni. Mert másképp nem megy, nem mindig sikerül az embernek egyedül, de legalább akkor tudja, hogy itt van, megfogtam, hogy gyűlölök, tudom, hogy gyűlölök, tehát akkor elmegyek valaki az, aki segít a gyűlöletemet feloldani. És akkor már megvan oldva a kérdést. De amíg nem is tudom, hogy mi az oka, meg nem is tudom, hogy hova akarok menni, hát úgy nem lehet menni sehova sem.
Pályafutásához visszatérve, ön fontosnak tartja ezen dolog népszerűsítését, és a mindennapi orvoslásában, gyógyításában törekszik bele is építeni ezt a megközelítési módot?
Abszolút, abszolút. Tehát enélkül én nem tudok dolgozni. Nem is tudom, hogy tudtam régen, tehát én nagyon csodálkozom azon, hogy mondjuk 25-30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt, hogy én ennélkül hogy tudtam gyógyítani. Tehát én egy mechanikusan gyógyítottam úgy, ahogy annak idején ugye tanultuk, hogy van egy diagnózis, és akkor meg kell adni a gyógyszert, és akkor kész. Hát most egy teljesen másképp gondolkozom.
Aranyos volt, mert azt említette, hogy nagyon-nagyon sok könyv elolvasásának eredménye ez a táblázat, és ugye nem is válhatjuk el mindenkitől, hogy azt a sok-sok könyvet végigolvassa, és akkor sem biztos, hogy erre a végeredményre jut, de ön egyfajta segítséget próbál ezáltal már nyújtani az embereknek a sok-sok könyv elolvasásával. Ez a megoldás, ugye?
Hát igen, tehát erről lehet elindulni, de például, aki egy ilyen táblázatot megkap, vagy egy ilyen előadáson részt vesz, akkor mint ahogy ön is, elkezd ezen gondolkozni, és akkor ez már az első lépés, ugye? Tehát ez már az első lépést megtettem, és akkor utána megyek az utcán, bemegyek egy könyvesboltba, és hoppá, nézd már, itt van egy pszichológusi könyv, és akkor hát megveszem, azt elolvasom, és akkor hú, de jó, de érdekes, hát ez rólam szól ez a könyv. Nekem volt olyan páciensem, akinek adtam egy könyvet, és azt mondja, doktor, ezt a könyvet rólam írták. Hát mondta, persze, hogy rólam írták, hát rólam is, meg magáról is. És meg is gyógyult a beteg, mert rájött, hogy hát ez olyan természetes, amit ő katasztrófának gondolt magáról, és azt hitt, hogy csak ő a világ egyetlen ilyen szerencsétlen flótása, az kiderült, hogy valójában ez az embereknek a 30%-a jellemző.
Minden szakmát és hivatást élvezettel és lelkesedéssel lehet csak csinálni. Gondolom, hogy ön is így van ezzel, és az ön közel 40 évet eltöltött szakmai életében is elmondhatjuk mindezt.
Hát igen, de hát hál' Istennek Magyarország vagy a magyar népnek van egy olyan szerencséje, hogy erről a témáról egy magyar származású, világhírű tudós, Csíkszentmihályi Mihály alkotott egy világ minden részén ismert elméletet, az úgynevezett áramlatelméletet, vagy flow elméletet, ami arról szól, hogy bármit csinál az ember, és azt élvezi, akkor az egy jó dolog. És akkor is élvezi, és akkor is csinálja, hogyha különösebb haszna nincs belőle. Na most, hogyha az élet sok ilyen kis élményből, ilyen áramlat élményből áll össze, akkor az ember az egész életét egy boldogságban, ez nem olyan boldogság, mint a, mit tudom, valamilyen rózsaszín szerelem, hanem egy folyamatos jó érzéssel tölti el, amit nem lehet megfizetni, és nem lehet pénzben kifejezni, de az az ember mindig boldog, és mindig mosolyog, és mindig belül legalábbis mindig mosolyog, és ez lenne az a cél, ami irányában mindenkinek meg kellene próbálni haladni, mert ez az az élet, amit érdemes élni. Teljesen mindegy, hogy hány évig, de érdemes élni, mert tele van ilyen rengeteg kis apró áramlat élménnyel, és ez az életnek a leglényegesebb eszenciája.
A mai műsorom vendégem dr. Kerekes Ferenc orvos volt. Vele beszélgettem életéről, munkája szeretetéről.
Láttam a rajongó arcokat, mikor beszélt a bölcsvezér, s mindenki elhitte, hogy boldog jövőt ígér. S nem volt sehol egy apró betű, figyelmeztető, hogy nem kell minden bevenni, ami könnyen emészthető. Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető, csak remélni lehet, hogy nem tesz tönkre a receptre felírt jövő. És jöttek a magukba, szédültek, kiket elragadott a hét, hogy az egyedül helyes gyógykezelés kötelező tegyék. De ők sem tudták föltalálni a boldogság pirulát, hiszen a szerelem ellen a házasság a legjobb orvosság. Kockázatok is mellékhatások nélkül az élet nem élhető, csak remélni lehet, hogy nem tesz tönkre a receptre felint jövő. Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető, a csalódás a legtöbb esetben nem megelőzhető. Hát gondold meg, hogy mit veszel be, mert veszélyes is lehet. Szavatosságú gyógyszereket szeded. Ne hagyd, hogy téged is megtévesszen a kigancolt imád, hiszen ha rosszul választasz, nem segít majd az imádkozás. Kockázatok is mellékhatások nélkül az élet nem élhető, csak remélhető lehet, hogy nem tesz tönkre a receptre felírt jövő. Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető, a csalódás a legtöbb esetben nem megelőzhető. Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető, remélni lehet, hogy nem tesz tönkre a receptre felírt jövő. Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető. Hát ember küzdj, és bízva bízzál, Lucifer legyőzhető.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Vasárnap tartjuk a nagyszülők és idősek negyedik világnapját, melynek témája Ne hagyj el öregkoromban. Ferenc pápa üzenete az idős emberek értékeléséről, a generációk közötti összefogásról. Teljes búcsú és imádság azért, hogy a nagyszülők és idősek világnapja magány nélküli nap legyen. Ferenc pápa üzenete a nagyszülők és idősek negyedik világnapjára. Ne hagyj el öregkoromban. Július 28-án tartjuk a világnapot, amelyen idős szeretteinkre gondolunk, meglátogatjuk őket, imádkozunk értük, ezáltal is éreztetve, hogy nem hagyjuk magukra őket. Az apostoli penitenciária teljes búcsút kínál az időseknek és azoknak a híveknek, akik a bűnbánat és a szeretet lelkiségétől indítatva részt vesznek a különböző szentmiséken, szerte a világon. Ferenc pápa üzenetében arra szólít, hogy értékeljük az idős embereket, segítsük a generációk közötti összefogást. A zsoltárok arról mesélnek nekünk, hogy Isten minden bajban gondoskodik rólunk. A magány sok öregkorban lévő személy életét szomorítja el, háborúk, társadalmi szokások, a leselejtezés kultúrája állhat a háttérben. Az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani minden körülmények között, és nem szabad engedni az individualista kísértésnek, ami a mi helyébe az ént teszi. Szükségünk van egymásra, figyelmeztet a Szentatya. Erre a napra az apostoli penitenciária teljes búcsút engedélyez a szokott feltételek mellett. Szentségi gyónás, szentáldozás, imádság a Szentatya szándékaira. A búcsú a tisztulás állapotában lévő lelkekért is felajánlható. Elnyerhetik továbbá azok a hívek, akik július 28-án kellő időt szentelnek rászoruló vagy nehéz helyzetben lévő idős testvérek meglátogatására, legyenek azok betegek, magányos emberek vagy fogyatékkal élők. Teljes búcsút nyerhetnek, ha lélekben elszakadnak minden bűntől, és szándékukban áll a három szokásos feltétel mielőbbi teljesítése, a beteg idősek, az őket ápoló személyek, és mindazok, akik súlyos okból nem tudják elhagyni otthonukat, de lélekben kapcsolódnak a világnap szertartásaihoz, felajánlva imáikat, életük fájdalmait és szenvedéseit az irgalmas Istennek, különösen miközben a média közvetíti a szertartásokat. Az isteni kegyelem elérésének megkönnyítésére a lelkipásztori szeretet által az apostoli penitenciária arra kéri a papokat, akik rendelkeznek a gyónás meghallgatásához szükséges felhatalmazással, hogy készségesen és nagylelkűen álljanak rendelkezésre a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásához. Most ismertetjük Ferenc pápa üzenetét az idősek és nagyszülők negyedik világnapjára. Kedves testvéreim! Isten nem hagyja el gyermekeit soha. Akkor sem, amikor életkorunk előre halad és erőnk megfogyatkozik, amikor hajunk megőszül és társadalmi szerepünk csökken, amikor életünk kevésbé termékenyé válik, s akár hasztalannak is tűnhet. Ő nem a külsőt nézi, és nem által olyanokat választani, akik sokak szemében jelentéktelenek. Egyetlen követ sem vet el, sőt, a legrégebbiek adják azt a biztos alapot, amelyre az új kövek támaszkodhatnak, hogy együtt építsék a lelki házat. Az egész Szentírás az Úr hűséges szeretetének elbeszélése, amelyből egy vigasztaló bizonyosság válik nyilvánvalóvá. Isten folyton megmutatja nekünk irgalmát, mindig, az élet minden szakaszában, minden körülmények között, még árulásainkban is. A zsoltárok tele vannak az emberi szív ámulatával Istenen, aki elégtelenségünk ellenére is gondunkat viseli. A zsoltárok biztosítanak bennünket arról, hogy Isten az anyamétől kezdve szövi életünket, és hogy az alvilágban sem hagyja el. Így biztosak lehetünk abban, hogy öregkorunkban is közel lesz hozzánk, annál is inkább, mert a Bibliában az öregkor elérése az áldás jele. A zsoltárokban azonban ezt a fájdalmas könyörgést is megtaláljuk. Ne vess el öregkoromban! Erős, igen kemény megfogalmazás. Jézus rendkívüli szenvedését juttatja eszünkbe, aki így kiáltott fel a kereszten. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? A Bibliában tehát ott találjuk annak bizonyosságát, hogy Isten közel van az élet minden szakaszában, ugyanakkor az elhagyatottságtól való félelmet is, különösen öregkorban és fájdalom idején. Ez nem ellentmondás. Ha körülnézünk, könnyen meggyőződhetünk arról, hogy ezek a kijelentések több mint nyilvánvaló valóságot tükröznek. A magány igen gyakran keserű társa életünknek, az idősek és nagyszülők életének. Buenos Aires-i püspökként sokszor ellátogattam az idősek otthonába, és láthattam, milyen ritkán látogatják meg az ott lakó embereket. Egyesek hosszú hónapok óta nem látták szeretteiket, írja üzenetében Ferenc pápa. Ennek a magánynak számos oka van. Sok országban, különösen a legszegényebbekben, az idősek azért maradnak egyedül, mert gyermekeik kénytelenek kivándorolni. Vagy gondolhatunk a sok háborús konfliktusra. Hány idős ember marad egyedül, mert a férfiaknak, fiataloknak és felnőtteknek harcolniuk kell. A nők pedig, különösen a kisgyermekes édesanyák, elhagyják az országot, hogy biztonságot nyújtsanak gyermekeiknek. A háború által elpusztított városokban és falvakban sok idős ember marad egyedül, az élet egyetlen jeleként olyan területeken, ahol az elhagyatottság és a halál uralkodik. Aztán a világ más tájain, egyes helyi kultúrákban milyen gyökerezik egy olyan tévhit, mely ellenséges érzelmeket ébreszt az idősekkel szemben, akiket azzal gyanúsítanak, hogy boszorkánysághoz folyamodnak és elveszik a fiatalok életenergiáját. S ezért, ha egy fiatal idő előtt meghal, megbetegszik, vagy ha bal szerencse éri, valamelyik idős ember teszik felelőssé érte. Ez ellen az elképzelés ellen küzdeni kell, és ki kell ezt írtani. Ez az egyik olyan alaptalan előítélet, amelytől a keresztény hit megszabadított bennünket, és amely tartós generációs konfliktust táplál a fiatalok és az idősek között. Ferenc pápa ezután így folytatja üzenetét. Ha belegondolunk, ez az öregekkel szemben megfogalmazott vád, hogy tudniillik ellopják a jövőt a fiataloktól, ma mindenhol erősen jelen van. Más formában a fejlettebb és modernebb társadalmakban is megtalálható. Például ma már széles körben elterjedt az a nézet, hogy az idősek a fiatalokra terhelik az általuk igényelt gondozás költségeit, s így módon forrásokat vonnak el az ország fejlődésétől, és így a fiataloktól. Ez a valóság torz felfogása, mintha az idősek életben maradása veszélyeztetné a fiatalok életét. Mintha a fiatalok segítése szükségszerűen azzal járna, hogy elhanyagoljuk, sőt, háttérbe szorítjuk az időseket. A generációk közötti ellentét megtévesztés és a szembeállítás kultúrájának mérgezett gyümölcse. A fiatalok és az idősek szembeállítása elfogadhatatlan manipuláció. Az életkorok egysége forog kockán, vagyis az a valódi viszonyítási pont, amely az emberi életnek a maga teljességében történő megértéséhez és értékeléséhez szükséges, figyelmeztet a Szent Atya. Az idézett Zsoltár, melyben az ember azért könyörög, hogy Isten ne hagyja magára öregkorában, egy olyan összeesküvésről beszél, amely az idősek élete köré szövődik. Túlzónak tűnhetnek ezek a szavak, de érthetővé válnak, ha figyelembe vesszük, hogy az idősek magánya és eltaszítása nem véletlen és nem elkerülhetetlen, hanem olyan politikai, gazdasági, társadalmi és személyes döntések eredménye, amelyek nem ismerik el minden egyes ember végtelen méltóságát, a körülményektől függetlenül, bármilyen állapotban vagy helyzetben legyen is. Ez akkor történik meg, amikor mindenkinek elvész az értéke, és az emberek csak költséggé, egyes esetekben túlságosan magas költséggé válnak. Ami még rosszabb, hogy gyakran maguk az idősek is alávetik magukat ennek a mentalitásnak, teherként tekintenek saját magukra, és ők maguk kívánnak félrehúzódni. Ferenc pápa a nagyszülők és idősek negyedik világnapjára írt üzenetében ezután megállapítja. Ma már sok olyan nő és férfi van, aki saját személyes kibontakozását a lehető legönállóbb és másoktól független létben keresi. A közösséghez tartozás válságban van, az egyének kapnak egyre nagyobb súlyt, a miről az énre váltás korunk egyik legnyilvánvalóbb jele. A család, mely az első és legradikálisabb tiltakozás ez ellen az elképzelés ellen, hogy egyedül is boldogulhatunk, ennek az individualista kultúrának az egyik áldozata. Ahogy azonban az ember megöregszik, ahogy ereje alább hagy, az individualizmus déli bábja, az az illúzió, hogy nincs szükségünk senkire, és hogy kapcsolatok nélkül is boldogulhatunk, annak bizonyul ami, vagyis, az ember ezzel szemben ráébred arra, hogy mindenre szüksége van, de most már egyedül van, segítség nélkül, anélkül, hogy lenne kire támaszkodnia. Erre a szomorú felfedezésre sokan akkor jutnak el, amikor már túl késő. A magány és a leselejtezés visszatérő elemeivé váltak annak a közegnek, amelyben élünk. Ezeknek többféle gyökere van. Egyes esetekben programozott kirekesztésnek, egyfajta szomorú társadalmi összeesküvésnek az eredménye, más esetekben sajnos az egyén saját döntéséről van szó. Megint máskor úgy szenvedjük el őket, hogy úgy teszünk, mintha önálló döntésünkről lenne szó. Egyre inkább elvesztettük a testvériség ízét, idézte a pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikáját, és hozzátette, ma már nehezünkre esik, hogy valami mást képzeljünk el. Sok idős embernél láthatjuk azt a lemondó csüggedést, amelyről Ruth könyve szól, amikor elbeszéli az idős Noémi történetét, aki férje és gyermekei halála után arra biztatja két menyét, Orpát és Ruthot, hogy térjenek vissza saját házukba és otthonukba. Noémi, mint sok mai idős ember, fél attól, hogy egyedül marad, mégsem tud mást elképzelni. Özvegyként tisztában van azzal, hogy a társadalom szemében keveset ér, és meg van győződve arról, hogy teher a két fiatal számára, akik előtt vele ellentétben még az egész élet ott áll. Ezért úgy gondolja, jobb, ha félreáll, és ő maga biztatja fiatal menyeit, hogy hagyják el, és máshol építsék jövőjüket. Szavai azokat a megváltoztathatatlannak tűnő társadalmi és vallási szokásokat tükrözik, amelyek meghatározzák sorsát. A bibliai elbeszélés ezen a ponton két különböző választási lehetőséget mutat be Ruth kérésével, és így az öregséggel szemben. Az egyik menny, Orpa, aki szintén szereti Noémit, szeretettel megcsókolja, de elfogadja a számára is egyetlen lehetséges megoldásnak tűnő döntést, és elindul a maga útján. Ruth viszont nem szakad el Noémitől, és meglepő szavakkal fordul hozzá. Ne kényszeríts, hogy elhagyjalak. Nem fél szembefordulni a szokásokkal és a közvélekedéssel, érzi, hogy annak az idős asszonynak szüksége van rá, és bátran mellette marad, ami mindkettejük számára egy új út kezdete lesz. Ruth arra tanít mindannyiunkat, akik hozzászoktunk ahhoz az elképzeléshez, hogy a magány elkerülhetetlen végzet, hogy a ne hagyj el kérésre lehet azt válaszolni, hogy nem hagylak el. Nem habozik felforgatni a megváltoztathatatlannak tűnő valóságot, az egyedüllét nem lehet az egyetlen alternatíva. Nem véletlen, hogy Ruth, aki az idős Noémi közelében marad, a messiás őse, Jézusé, az Emánuelé, aki a velünk lévő Isten, aki minden embernek elhozza Isten közelségét, bármilyen körülmények között éljen is, és bármilyen életkorú legyen. Ruth szabadsága és bátorsága új útra hív bennünket. Kövessük az ő nyomdokait, ezzel a fiatal külföldi nővel és az idős Noémivel együtt induljunk útnak, ne féljünk megváltoztatni szokásainkat, és másfajta jövőt elképzelni öregeink számára. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik oly sok áldozat árán is ténylegesen követik Ruth példáját, és gondoskodnak egy idős emberről, vagy egyszerűen csak nap mint nap kimutatják közelségüket azoknak a rokonoknak vagy ismerősöknek, akiknek már nincs senkiük. Ruth úgy döntött, hogy közel marad Noémihez, és áldást nyert. Boldog házasságot, utódot, földet. Ez mindig és mindenkire igaz. Ha közel vagyunk az idősekhez, és elismerjük a családban, a társadalomban és az egyházban betöltött pótolhatatlan szerepüket, mi is sok ajándékot, sok kegyelmet, sok áldást kapunk, figyelmeztet Ferenc pápa. Ezen a nekik szentelt negyedik világnapon fejezzük ki gyengét szeretetünket a nagyszülők és az idősek iránt családjainkban. Látogassuk meg a csüggedőket, akik már nem reménykednek abban, hogy lehetséges másfajta jövő. A leselejtezéshez és magányhoz vezető önző magatartással állítsuk szembe annak az embernek a nyitott szívét és örömteli arcát, akinek van bátorsága kimondani: nem hagylak el, és elindulni egy másfajta úton. Imáim kíséretében áldásomat adom mindnyájatokra, kedves nagyszülők és idősek, és mindazokra, akik közel vannak hozzátok. Kérlek benneteket, ti se feledkezzetek el imádkozni értem. Ferenc pápa. Ima a nagyszülők és idősek negyedik világnapjára. Urunk, hűséges Istenünk, te saját képmásodra teremtettél bennünket, sosem hagysz magunkra, és kísérsz életünk minden szakaszában. Ne hagyj el bennünket, viseld gondunkat, s add újra felismernünk, hogy gyermekeid vagyunk. Újítsd meg szívünket igéddel, és ne engedd, hogy bárkit is elutasítsunk. Szeretett lelked alakítson bennünket gyengédségethez, és tanítson meg minket is kimondani: nem hagylak el, azoknak, akikkel utunkon találkozunk. Szeretett fiat segítsen bennünket, hogy ne veszítsük el a testvériség ízét, és ne fogadjuk el a magányba való szomorú beletörődést. Segíts, hogy megújult reménnyel tekintsünk a jövőbe, s add, hogy a nagyszülők és idősek világnapja magány nélküli nap, békéd első gyümölcse legyen. Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Rövidesen szentmisét közvetítünk Mária Pócsról. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hagyományos egyházmegyei búcsúját Mária Pócson tartják. A szentmise főcelebránsa és szónoka Schönberger Jenő, a Szatmári Egyházmegye megyéspüspöke lesz. Kérjük, imádkozzanak velünk!